Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi Atyától, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az evangéliumi szent igét, ami Szent Háromság ünnepe után 15. vasárnap igehirdetési alapigéjéül szolgál. Megírva találjuk Máté evangéliumában a 12. fejezet 30. versében a következőképpen. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Sokszor érzem magam is, amit bizonyára legtöbb ember érzett már élete során, hogy jó volna néha semlegesnek maradni. Jó volna néha középen lenni. Jó volna néha, hogyha nem kellene valaki mellett vagy valaki ellen dönteni, állást foglalni. Jó lenne, hogyha nem kéne valakinek igazat adni. Legfőképpen talán azért, mert vannak olyan helyzetek, amikor mind a két félnek van igazsága. Most hogyan döntsem én el azt, hogy kinek van nagyobb igaza, kinek van kevésbé igaza? Olyankor az ember szívesebben venné, ha nem kéne dönteni, ha semleges maradhatna, ha középen maradhatna. Egyrészt, mert valóban nem mindig lehet eldönteni, kinek van igazsága. Másrészt pedig, ha valaki mellett döntök, ha valakinek igazat adok, nyilván akkor a másik fél megbántódhat, megsértődhet, rosszul esik neki. Én pedig őszintén mondom, senkit nem szeretek megbántani. Jó volna tehát sokszor semlegesnek lenni. Nem dönteni valami vagy valaki mellett. Mert ez gyakorlatilag kényelmes álláspont. De nem csak kényelmes dolog semlegesnek lenni, hanem hasznos dolog is. Előttem vannak példák, amikor a semlegességnek köszönhetően milyen szerencsés sorsot kaptak emberek. Előttem van Svájc példája, akire úgy lelkem mélyén egy kicsit mindig irigykedve tekintek. Nem is csak azért a szép környezetért, azért a szép tájért, ahol Svájc van, hegyekkel tüzdelt ország, hanem van bennem egyfajta kicsi irigység azért a létbiztonságért, azért a nyugalomért, azért a jó életszínvonalért, amelyen a svájciak büszkélkedhetnek. Ennek természetesen megvannak a történelmi okai, hiszen még Európa országai, így a miénk is, a történelem viharai nem kímélték, addig Svájc a maga semlegességével hosszú évszázadok óta békésen fejlődhetett, gyarapodhatott, erősödhetett, hiszen elkerülték a háború kataklizmái, elkerülték a nagy fordulópontok, történelmi fordulópontok. A semlegesség bizony az ő esetében hasznos is volt. Vagyis lehet mondani, hogy jó lenne semlegesnek maradni, mert az egyrészt kényelmes, másrészt pedig talán hasznos is. Tehát jól tudjuk, semlegesnek maradni a legritkább esetben lehet. Valahogyan, valamiképpen mindig dönteni kell. Valaki mellett vagy valaki ellen bizony sajnos le kell tenni a karos. Jézus erről beszél. Jézus is választás elé állítja az embert. Mindnyájunkat. Minden embert választás elé állít Jézus, amikor azt mondja, aki ellenem, aki velem van, az mellettem van, aki ellenem van, az tékozol. Vagyis el kell dönteni minden embernek azt, hogy ki mellett horgonyoz le. Ki mellett dönt. El kell döntenie minden embernek élete során, és ezt a döntést senki el nem kerülheti, és ebben az esetben semleges középutas senki nem maradhat. El kell dönteni, hogy vele, Istennel, vagy ellene. Vagy lehet így is mondani, hogy vele, az Istennel, vagy ellene a világot. Minden döntésnek megvan a maga súlyos következménye. Mert ha úgy dönt valaki, hogy vele, akkor gyűjt. Ha úgy dönt valaki, hogy ellene, akkor tékozol. Ha úgy döntesz, hogy vele, akkor az Istené vagy. Ha úgy döntesz, hogy ellene, akkor a világ. És ennek megvannak a maga következményei. És itt nincsen semlegesség. Itt nem lehet középutasnak maradni. Jézus egyértelműen mondja, hogy vagy velem, vagy ellenem. Tudomásul kell venni, hogy itt egy komoly harc folyik. Harc folyik az ember életért. Hogy ki tudja megszerezni az embernek az életét. Az Isten, vagy a világ. Komoly harc folyik azért, hogy kinek a szolgálatával áll az ember élete folyamán. Az Istenébe, vagy a világébe. Ezt a döntést senki el nem kerülheti. A langymeleg ebben az esetben nem számít. Vagy vele, vagy ellene. Aki nincs velem, az ellenem van. Egyértelmű. És ezt nem csak Jézus mondja, de ezt más is felhasználta. Egy nyugdíjas, müncheni lelkész ismerősöm, aki már szolgált erről a szószékről is, már évek óta kért engem arra, hogy egyszer, hogyha lenne rá idő, akkor menjek föl vele Budapestre, és mutassam meg neki a Terrorháza Múzeumot. Mert őt érdekli ez az időszak. És most jött el az alkalom, a tegnapi nap, szombaton alkalmas volt őnek is, nekem is. Úgyhogy tegnap beültünk az autójába, és felmentünk Budapestre, hogy megnézzük a Terrorháza Múzeumot, ahol egyébként még én sem jártam, de már én is nagyon szerettem volna régóta megnézni azt a múzeumot. Amit sikerült is megnézni, hát ami elég komoly traumát okozott és elég nyomasztó volt, nagyon szomorúan és nagyon lehangoltan, nagyon lelkileg megviselt, mint az, amit az ember ott látott, tapasztalt, amivel szembesült. De az egyik teremben voltak ilyen telefonok, ilyen régi hagyományos tárcsázós kurvis telefon, és ott megvoltak, hogy ha az egyes tárcsázom, akkor ez az ember beszél, a kettes tárcsázom, akkor az az ember beszél, belügyminiszter, Piros László, Farkas Mihály, és az egyik gomba, ötös vagy hatos gomba, ha föltárcsáztam, akkor Rákosi Mátyás lehetett egyik beszédét hallani, és hát föltárcsáztam a hatos gombbal, fülemeztettem a kagylót, és akkor hallottam a fülemre dörgedelmes Rákosi Mátyás féle beszédet, hosszan, dagályosan, többek között azt fordította a fülembe, ott azon a beszéden, aki nincs velünk, az ellenünk van. Még ő is forgasználta Jézusnak ezt a mondatát, mert dönteni kell itt. Akkor is, és most is. Nem kerülheted el, testvérem, a döntést. Isten mellett döntesz, vagy a világ mellett döntesz. Gyűjteni akarsz az Istennel, vagy tékozolni akarsz a világon. Ez a két lehetőség van. Középút nincs. De ha valaki a világ mellett dönt, akkor bizony a rossz oldalra kerül. Mert a világban milyen? Hát a világban életellenes. Nagyon megdöbbentő statisztikát olvastam a napokban, az újságokban. Egy fölmérést végzett az egyik közvélemény kutató cég, hogy hogyan viszonyulnak az emberek az eutanáziához. És megdöbbenésemre az embereknek a többsége, főképpen a fiataloknak a döntő többsége, az eutanázia mellett van. Engedélyezni. Nem csak a passzív eutanáziát, hanem az aktív eutanáziát is. Magyarán a fiatalok döntő többségének semmi erkölcsi aggája nincsen amiatt, hogy egy emberi életet elvenne. Ahogyan eltávolodtunk az Istentől, ahogyan eltávolodtunk az ő erkölcsi törvényeitől, erkölcsi parancsolataitól, úgy került előtérbe a világ erkölcse, bennem az, hogy a fiatalok döntő többsége számára egy idős beteg embernek az elpusztítása, megölése erkölcsileg teljesen elfogadható. A világ életellenes. De a világ emberellenes is. Hát gondoljunk bele, Nem kizsigereli ez a mai életmód az embereket. Nem veszi el az embereknek az egészségét. Az az életmód, azok a körülmények, amelyekben élünk, dolgozunk, próbálkozunk. Nem tönkreteszi az ember életét az az elvárás, amit megfogalmaznak velünk szemben. Az a létbizonytalanság, amelyben élünk. Az az örökös harc, küzdelem a másikkal, hogy nehogy elénk kerüljön, nehogy kifúrjon a munkahelyen. Az az örök bizonytalanság, hogy meddig van még meg a munkahelyen. És hogy bármit megtehetnek velem büntetlenül, mert tudják azt, hogy egy munkavállalónak az a fontos, hogy van munkája, és mindenre hajlandó. Hány olyan embert temettem el, aki éppen hogy csak megkapta a nyugdíját, és nem tudta egy percig se, vagy csak néhány hétig élvezni. Mert addigra úgy tönkre ment az egészsége, hogy már elment ebből a világból. Nem csak életellenes ez a világ, de emberellenes is ez a világ. És ez a világ önpusztító. Hát gondoljunk bele, a sok alkoholista, a sok kábítószeresnek az életében hány egyéni, személyes, tragikus sors, és hány széthullott család, hány tönkrement emberi élet, zsákutcába futott emberi élet, hány könnyes szülői szem. Mert az emberekben nincs erkölcsi tartás. Mert az emberekben nincsen hit, ami erőt adjon. És nem tudnak a problémák esetén máshoz menekülni, mint az alkoholhoz, vagy a kábítószerhez. Rövid időn belül tönkretéve önmagukat, és azokat, akik körülöttük élnek. Ez a világ életellenes. Ez a világ emberellenes, és ez a világ önpusztító. És aki a világ szolgálatába áll, az tevékenyen vesz részt ennek a megvalósulásában. Pedig ott lenne a másik lehetőség. Istennel gyűjteni. Isten mellé állni. Istent választani. Hogy más legyen az értékrendünk. Más legyen az erkölcsi rendünk. Máshogy tekintsünk önmagunk életére és másnak az életére. Hogy értékes legyen számunkra a mi életünk és más életünk. Hogy az értékes dolgokat keressük, az igaz gyöngyöket keressük, és ne a hamis gyöngyöket keressük. Aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem velem gyűjt, az bizony tékozó. Jézus, téged is. Engem is, minden egyes embert választás elé állít. Vagy az Isten, vagy a világ. Vagy az Istennel gyűjtesz, gazdagítod az életedet, vagy a világgal elherdálod, szétszórod, elpusztítod. Adja Isten, hogy amikor ilyen döntési helyzetben állsz, akkor legyen bölcs belátásod, hogy olyan döntést hozzál, hogy Istenre van szükséged. Mert én nem elpusztítani akarom magamat, mert én nem szétszórni akarom az életemet, hanem gazdagítani, gyarapodni, hitben, erkölcsben, erősíteni. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, Te minden embert döntési helyzet elé állítasz. Minden ember élete során el kell, hogy döntse, hogy ki lesz az ő élete. A tiéd, vagy a világé. De aki eldöntötte ezt a kérdést, a következményeit vállalnia, viselnie is kell. Figyelmeztet bennünket, hogy mire számíthat az, aki a világ mellett dönt, és mire számíthat az, aki téged választ. Urunk, adj nekünk józan szívet, világos józan értelmet, hogy amikor döntünk, akkor egyértelműen